Üdvözlöm hallgatóinkat, Szabó Csilla vagyok. A stúdióban Révész Renáta Liliana, pszichológus, gyásztanácsadó a vendégem. Magyarországon évente minden negyedik halálozás oka a rák. Kerestem, hogy vajon ezeknek a halottainknak mekkora része gyermek, de erre nem találtam statisztikát. Révész Renáta 7 évig dolgozott a gyermekhospice-ban, és onnan azt a számot hozta, hogy körülbelül 1000 és 2000 közötti gyermek hal meg évente rákban. És ugye ez egy nagyon nagy szám, hiszen a családjuk, az osztálytársaik, az ismeretségi körük annyi felé gyűrűzik, és annyi ember érintett így, hogy nagyon sokan találkozhatunk a gyermek halálával, rák miatt is meghalt gyermekekkel, vagy a másik oldala mindennek, hogy ugye ezeknek a gyerekeknek testvéreik is vannak. Vagy hogyha a szülő rákos, akkor a gyerek úgy találkozik a halállal. Tehát a rák, a halál és a gyermek a mai beszélgetésünknek a témája. És Révész Renáta Liliana azt mondta, amikor megkerestem, hogy ez egy tabu. De miért tabu? Miért nem beszélünk, nem merünk beszélni arról, hogy hát a ráknak sajnos nagyon sokszor halál a vége.
Uh-huh. Ugye erről már Susan Sontag írt egy nagyon régi könyvet a 70-es évek végén talán, vagy 80-as évek elején, a rákról, és ő hosszan beszélt erről, hogy miért is lett ez tabu, hogy egy kicsit a lappangó betegség, és hogy egy ilyen stigma is társul hozzá. Ugye nagyon sokáig egyértelmű volt, hogy akkor rák gyógyíthatatlan, és meghalunk. Tehát, hogy szinte ez ezt jelentette, hogy ez egy halálos ítélet. Ugye nagyon sokan annyira kétségbe estek, mondjuk, hogy öngyilkosok lettek. De szerencsére azért az orvostudomány számára ez már nem tekinthető egyértelműen gyógyíthatatlan betegségnek. Sőt, a gyerekeknél nagyon magas most már a túlélési arány, és ez nagyon jó. Tehát egyre több gyerek rákfajtában egyáltalán nem mondhatjuk ezt, és ez nagyon-nagyon jó. Tehát a felnőtteknél nem volt ekkora progresszív a gyógyítási lehetőség, de a gyerekeknél nagyon, ez nagyon jó. De a tabu az nagyon nehezen oldódik, és hogy nagyon félelmetes is. Ami viszont nagyon rossz, hogyha valamit tabuként kezelünk, hogy akkor nem lesznek pontos ismereteink, nem beszélünk igazán róla, tehát a friss információk sem mehetnek át, a lehetőségek, amik nagyon fontosak. Ugyanez a tabu övezi ugye magát, tulajdonképpen a betegséget is, tehát nagyon sokan egyáltalán nem beszélnek a betegségeikről sem, mintha az egy szégyen lenne, hogy én valamit elrontottam, és azért lettem beteg, mintha csak én lennék ezért felelős, pedig azért nagyon sok betegség, ez nem ilyen egyszerű. És az a lelki jók is egy kicsit eltúlzott, hogy akkor, na érthető, tehát hogy ez nem ilyen.
És ha valamiről nem beszélünk, akkor attól félünk is.
Félünk,
talán a gyerekeknél ez még jobban igaz, hogyha ők nem tudnak valamit, nem tudnak konkrét dolgokat arról, ami velük történik, akkor még jobban félnek, és abszolút maguk képzelik el, hogy akkor mi lehet ez.
És sokszor rosszabbat, mint amilyen. Ugyanígy tabu ugye a halál is, meg maga a gyász is, ezek külön is tabuk. Tehát, hogyha mondjuk a betegség halálhoz vezetett, akkor az ilyen hozza is magával a halál tabunak a kiterjesztett része is tulajdonképpen egy halálos betegség. Azt viszont azért fontos megemlíteni, hogy a felnőtteknél is fontos tudatosítani a betegben, hogy igen, ez egy nagyon komoly betegség, akár halállal is járhat. Egyébként nem csak a rák maga ilyen betegség, ami halállal is járhat. Ugye egy szív probléma, vagy bármi olyan élethez feltétlenül szükséges szervünk megbetegedése, az igen, okozhat. Nekem például tüdőembólián volt. Abban nagyon sokan meghallott. Tehát, hogy ez nagyon fontos tudatosítani a betegben, hogy ezt nagyon komolyan kell venni. Szoktam mondani a gyerekeknek is, hogy ugye, ha valaki ellen kiáll egy ellenfél egy vaskarddal, akkor én nem mehetek elé egy papírkarddal. Tehát, hogy ahhoz, hogy én fel tudjam venni a küzdelmet, tudnom kell, hogy mivel nézek én szembe. Tehát attól például, hogy én kicsinyítem a betegséget, hogy ezt most már kezelik, és minden rendben lesz, az nem feltétlen jó hozzáállás. Tehát, hogy egy komoly betegséghez komolyan kell hozzáállni. Egyébként a gyerekek ezt nagyon komolyan is veszik.
Hogyha egy gyermek rákos, és a gyereknek nyilván a szülei tudják meg először, hogy a gyermekünk rákos lesz, akkor ugye a szülőnek a félelme, a kétségbeesése az, amely először egy ilyen gátat von a köré, hogy tudjon beszélni a saját gyermekével is erről a problémáról. Ilyenkor először a szülőnek próbálnak segíteni, hogyha mondjuk, nem tudom, egy ilyen helyzetben megvan a diagnózis, akkor van ott valaki a kórházakban, aki odáll a szülőhöz, hogy hát hogyan tovább, nehéz egy pszichológus?
Mert külföldön ez evidens, hogy egy gyerek betegségénél biztos, hogy támaszként a szülővel is kell foglalkozni. Magyarországon a rendszer, ugye a gyerek betegség, gyerekkórházak azok a gyerek számára, a gyerek a páciens, a szülő nem. Tehát hogy kaphatna mondjuk a szülő milyen TB-re, értető ez? Tehát hogy az, hogy a gyereknek van CT-vizsgálata, meg bármilyen vizsgálata az ő TB kártyáján, az érthető. De ehhez hogy kapcsolódik az ő bármilyen diagnózisához, mondjuk a szülő pszichés ellátása? Ez egy kicsit ilyen szemléleti gát is, és ezt nem azt mondom, hogy sehol nincs segítség, mert természetesen az osztályokon dolgozó pszichológusok pontosan tudják, hogy támaszra van szüksége a gyereknek, és csak mondom, hogy mondjuk külföldön ezt már nagyon egyértelműsítették, és valahogy ezt megoldották a rendszer is. Itthon még ez még mindig folyamatban van, hogy ez egyértelművé legyen, hogy akkor a szülő támasza az visszahat a gyerekre. Tehát, hogyha a szülő nem szorong, és kevésbé fél, akkor az a gyerek is nyugodtabb, és sokkal jobban tudja alávetni magát a gyógyulásnak, és hát ugye a szorongás az mindig egy feszültség a szervezet számára, tehát a szorongás csökkentése minden betegségben alapvető.
És ugye a gyerek az a szülőknek a rezgéseire, szorongásaira nagyon érzékeny. Ugye a gyerekek akár egy 3 éves vagy kis újszülött baba is lehet rákos, tehát neki még nem tudjuk elmagyarázni, hogy mi történt, viszont azt érzi, hogy valami nem jó, mert a szüleinek az érzéseit fogja. Tehát ilyenkor, hogyha ma Magyarországon egy kisgyermeket, egy gyermeket rákkal diagnosztizálnak, akkor viszont mellé rögtön odalép egy pszichológus, és akkor így elindulhat a családban valami a
gyerek felől. Hát ezt nem tudnám mondani, mert ugye eleinte ambuláns ellátással történik a kezelés, mint a felnőtteknél, és hogy bejönnek egy vizsgálatra, aztán hazamennek, aztán megint. Tehát nem rögtön belfekvő lesz ez a gyerek. Ugyanis, hogyha osztályon van, akkor az osztályokon vannak pszichológusok elég nagy számban minden gyerekonkológiai osztályon. De amíg csak ambuláns, azt akkor külön kéne esetleg kérni, hogyha nagyon úgy látják, hogy erre szükség van.
Tehát ezért is nagyon fontos beszélni erről, hiszen nagyon sokáig ezek szerint nem jutnak el semmilyen lelki segítséghez, ha csak ők nem kérik.
Még egy nehézség van, hogy azért az elején a szülők egy ilyen harcossá válnak. Tehát ők egyelőre egy betegséget látnak, amit le kell küzdeni. És akkor egy ilyen harcos küzdelem áll elő, és valahogy nagyon elnyomják a félelmet, az nem lehet, hogy ő meghaljon, hiszen mindent megpróbál megtenni. Ugye minden szülőben egy nagyon nagy felelősségtudat van, tehát én vagyok felelős a gyerekemért, nekem mindent meg kell tennem, rajtam múlik, hogy mi történik a gyerekemmel, tehát ők egy ilyen harcos módban vannak. És tehát ezt gondoltam, hogy nem egy szorongó szülőt látunk mondjuk a folyosón, hanem egy ugyan persze lappangva ő szorong és fél, de ugye próbálja a gyerekét is motiválni, meg nem elkeseríteni, tehát a látvány nem feltétlen az, hogy összeomolva, szorongva kezét
a legjobbat keresi a gyereknek, a legjobb terápiát,
ő is
a legjobb orvost.
Motiválni próbálja, és magából is ezt hozza ki. Tehát, hogy egy ilyen kettőség is van, hogy van ez a felület, amit ő mutat a gyerekének, és közben sokszor egy idő után meg már el is fogy az erő, mert az, hogy én ezt mutassam, de belül lehet, hogy szorongok és félek, hogy úristen, még mi történhet, ez nagyon nagy erőt kíván.
És ez jobb lehetne, vagy kevésbé fogyná el az erő, hogyha rögtön az elején tisztáznánk, hogy mitől félek?
Abszolút. Nagyon sokszor például ezt el kell magyarázni a szülőknek, hogyha mondjuk gyereknek fájdalmai vannak, mondjuk már tényleg akkor esetleg egy kórházban, vagy egy olyan állapota van a kezelésnek, ami esetleg fájdalmakkal, vagy nagy kellemetlenségekkel jár. Nem maga csak a daganat. A daganat önmagában nem is fáj, hanem, vagy hát legtöbbször nem fáj, nagyon sokáig nem fáj, hanem mondjuk nagyon sok vérvételre van szükség. Tehát a vénák, az erek, azok viszont nagyon fájdalmasak a gyerek számára. Hát ezek nem is tudják elképzelni, hogy ez hány darab. És a gyerek egy ideig aláveti magát, mert megérti, de egy idő után ez nagyon-nagyon fájdalmas. Hogy bármi más kellemetlen tünet, nagyon sok az étvágytalanság, hányinger, hasmenés, tehát nagyon sok minden jár a kezelés alatt, ami iszonyú kellemetlen, vagy akár fájdalmas is. Tehát, hogy van ebben szenvedés a gyerekek számára is, és az megterhelő a szülőnek is. Azt akartam mondani, hogy azt kell tudatosítani ilyenkor a szülőkben, hogy a gyerek lehet elkeseredett. Nem fog attól meghalni, vagy nem lesz attól sikertelen feltétlenül a kezelés, hogy ő nem mindig hurrá optimista. Tehát, hogy a szülők annyira azt gondolják, hogy neki pozitívnak kell lenni, és a gyerekben is ezt kell látni, és nem lehet elkeseredett, stb. Minden beteg lehet elkeseredett, lehet dühös, lehet szomorú, lehet enervált, lehet olyan, aki most azt gondolja, hogy most már nem csinál semmit, mert aztán lehet, hogy jön egy következő nap, amikor mégis újra fel tudja venni, de hogy meg kell engedni azt, hogy ő kifejezhesse azokat az érzéseit, amiket értünk is, hogy miért van.
És fontos, hogy kijöjjenek ezek.
Igen,
tehát ne azért viselkedjen a gyerek, mert nem akarja a szüleit kétségbe.
Hát az meg a másik, hogy
esésbe hajszolni.
Nagyon sokszor így van, igen.
Ez nyilván azért is lehet, mert főleg a rák kapcsán nagyon sokszor arról beszélnek, hogy mennyi lelki tényező van, hogy aki hisz benne, meg akarja, aki harcolna, az meg fog gyógyulni. És gondolom a szülők is úgy érzik, hogy ha ők ezt nem teszik így, akkor bűnösök lehetnek abban, hogyha nem sikerül ez a küzdelem.
Igen, van egy ilyen nagyon rettenetesen fájdalmas tévhit, hogy a szülők tettek valami rosszat, és ezért beteg a gyerek. Tehát ennél, ez majdnem minden szülő valahonnan, valami nagyon kedves, jó akaratú ismerőstől megkapja, ami szerintem, tehát hogy ez egy nagy bűn ilyet mondani egy szülőnek. Mert ugye, hát a mai tudásunk szerint azért legtöbb, azt mond, sok-sok oka van a rábetegségnek, de most leginkább azt látjuk, hogy ugye sokszor ez egy genetikai hiba. Ami azt jelenti, hogy egy gének, a génekben történt valami, akár a másolás során, tehát nem is feltétlenül öröklődik ez, hanem akár a másolás során történt valami, ami mondjuk lehetővé teszi, hogy ilyen hamar kialakulhasson például egy betegség. Szóval, hogy jön ehhez az, hogy mit tett a szülő, meg mit nem.
Ahogy a szülőben kialakulhat a bűntudat, a gyerekben is kialakulhat. Tehát gondolhatja azt, hogy ő azért ennyire beteg, mert valami rosszat csinált.
Igen, nagyon sok. Ugye ezért fontos esetleg egy pszichológiai vizsgálat, hogy ezeket akár a szülőben, akár a gyerekben ezeket a tévhiteket valahogy feltárjuk és módosítsuk, hogy ez ne legyen.
Akkor, hogyha még nincsen pszichológus a gyermek és a család mellett, akkor, hogyha próbálunk így ma fölkészülni erre, hogy egy ilyennel találkozunk, igen, vagy a családunkban, ismerőseink között ilyen van, akkor mik azok a legfontosabb pontok, amiket tisztáznunk kell magunkban, hogyha egy ilyen szörnyűséggel találkozunk egy rákos gyermekkel, akkor hogy gondolkozzunk erről?
Hát ez az egyik legfontosabb, a bizalom az orvosokban, mert azért nagyon sokat vesztett a presztízséből az orvostudomány, pedig nagyon sokat fejlődött, de nagyon sokszor ugye a kommunikációban nem fejlődtek elég, nagyon hierarchikus szervezetnek látják az emberek, és valahogy a gyógyításban nem ilyesmit várnak, ugye? Tehát, hogy valaki csak elmondja az információkat röviden. Például. Tehát, hogy például a gyerek hospice-ban van lehetőség, hogy egy orvos hosszabban elmondja a szülőknek, jobban megértsék, ettől egyébként sokszor jobban megnyugodnak. Az aktív kórházi ellátásban tényleg nagyon nagy a hajtás, nagyon sok teendője van az orvosoknak, és valahogy nincsenek erre igazán szocializálva, hogy mondjuk hosszabban beszéljenek egy összetört szülővel, pedig az nagyon sokszor tehát egy terhet vesz le róluk, hogyha jobban megérti, hogy miről lesz szó, vagy hogy néz ki majd a kezelés, az nagyon sokat segít. Azt még külön el szoktam mondani, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a kezelések protokollja az minden, ez nemzetközileg ugyanúgy zajlik. Tehát sokan úgy érzik, hogy ha külföldön gyógyíthatnák a gyerekeket, akkor biztos túlélő lenne. És akkor sokszor az történik, hogy mondjuk a leleteiket kiküldik mondjuk Amerikába vagy Németországba, és akkor visszakapják azt, hogy mondjuk ők ott mi történne, milyen kezeléseket kapna, és az ugyanaz, mint amit a magyar orvosok mondtak. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy az orvosok tudásával egyáltalán nincsen gond a rendelkezéssel, a gyógyszerekkel sem is. Ott is nagy részben rendelkezésekre állnak azok a gyógyítási lehetőségek. Tehát sajnos ez nagyon sokszor rossz hír azoknak a szülőknek, ahol valahogy mégsem sikerül meggyógyítani, hogy ez bárhol máshol sem. Uh-huh. Tehát, hogy nem ez az orvos nem tudta meggyógyítani.
Nem az a kórház, hogyha oda sikerült volna bejutatni.
Hanem, hogy az orvos tudomány nem tudta meggyógyítani. Az nagyon-nagyon más. Ezt valahol el kell tudnunk fogadni.
És ott úgy van különbség, hogy mondjuk vidéki kórház, budapesti kórház, mert ugye a szülők nyilván, amint mondja, amikor az elején van ez a harcos-dacos időszak, akkor hát a legjobbat akarom megtalálni, és akkor járom a környéket, mindenkit fölkutatok, hogy ki lehet a legjobb, hogy oda megpróbáljak oda bejutni, mert az a kórház, az az orvos az, aki
hát azért nyilván a vidéki kórházból is egy idő után azért a klinikákra ide kerülnek Budapestre, mert azért itt van a központja a gyógyításnak bizonyos szint után már, tehát hogy ez így lesz. Mondom, a különbség sokszor esetleg a személyzetben, vagy esetleg a kórház állapotában, tehát hogy ilyesmiben van, de ezt nagyon fontos tudnia a szülőknek, hogy nem feltétlen más az ellátás kint. Van olyan, amikor mondjuk egy bizonyos sebészeti technika itthon kevésbé elérhető, de akkor az orvosok maguk is mondják. És azt is látom, hogy az orvosok maguk is szoktak néha konzultálni a külföldi kollégáikkal. Tehát, hogy ez egy nagyon élő kapcsolat. Tehát, hogy ezért mondtam az orvostudományt, mert nem vagyunk így nem egy szigeten élünk, és vannak a mások nagyon messze, hanem ez egy ilyen szövevényes kapcsolat, és ez nagyon-nagyon fontos.
Tehát azzal nagyon rosszat teszünk, hogyha az ismerőseinknek elkezdünk nagyon jó tanácsokat adni, hogy hova menjen meg, kérdezz meg mást meg. Tehát, hogyha fölébresszük, vagy tovább erősítjük bennük azt a kétkedést, hogy vajon jó helyen jár, amikor
persze,
az orvosához megy.
Lehet kérni másod véleményt, ezt szoktuk mondani, hogy ha az valahogy megnyugtatja őt, és én ezt nem akarom megtiltani, vagy bármi ilyesmi, sőt azt gondolom, hogy ha ez nyugtatja meg, akkor nyugodtan tegye meg, de nagy valószínűséggel az ellátás az lesz, és ez nagyon fontos. A másik ilyen fontos szempont az azok az alternatív szerek, szóval azzal nagyon sok rosszat lehet tenni. Az orvossal bizonyos dolgokat meg lehet beszélni, és meg is kell, mert bizonyos, akár természetes alapú szerek is interferenciába kerülhetnek a gyógyszerekkel, vagy gyengítik a hatásfokát. Tehát bizonyos vitaminokat, mondjuk akár a D-vitamin, az nagyon jót tesz, az lehet, hogy egy bizonyos, a kezelés bizonyos szakaszában, amikor a gyógyszert adják, akkor nem lehet éppen szedni. Majd utána lehet. Tehát, hogy ilyen szinten meg kell beszélni. Hát akkor mondjuk egy bármilyen szer, amiről nem is tudjuk pontosan, hogy mi az összetétele, azt nem biztos, hogy kéne. Tehát, hogy az orvosok sok mindent tudnak már az alternatív szerek lehetőségeiről is, de muszáj ezt velük megbeszélni. Van, ami nem okoz gondot, és van, ami esetleg jót is tesz. Tehát egy nyugtató tel, vagy bármi, de muszáj velük megbeszélni, hogy abból mit lehet, és mit nem. Szóval ilyenkor ugye fűhöz, fához mennek ilyen-olyan gyógyítókhoz, amik sokszor akár orvosellenesek, és az nagyon-nagyon rosszat tesz a szülőnek, hogy elbizonytalanítja, és az a felelősség, amiről beszéltünk, az akkor aztán még nagyobb bűntudatot okoz, szóval ezeket nem ajánlom.
Az út ebben a gyógyításban nagyon sokszor kórházon keresztül vezet, tehát kórházi kezelésen, hosszadalmas kórházi kezelésen. Nyilván ez megviseli a gyermeket is, hogy nem otthon van, hanem egy kórházban, a szülőt is, hogy ott van a gyermekével a kórházban, mennyit lehet ott, ugye most már a gyerekekkel általában beköltözhet az egyik szülő, de hát talán más gyermek is van még a családban, akkor ő vele mi történik, tehát ez biztos, hát hogy egy...
apa.
Meg az apa.
Tehát, hogy ilyenkor óhatatlanul a családot nagyon-nagyon megterheli ez, hogy, hogy ketten is kiszakadtak a családból. Hogyha a férjedül van, tehát mondjuk az apa egyedül viszi mindent, és ha nincs is testvér neki, az is nagyon nehéz, hogy ő nem láthatja annyit, hiszen neki dolgoznia kell, élni az életét. Tehát, hogy ez egy rettenetes, és ezek hónapok azért, tehát, hogy ez egy hosszas bentlét, ez nagyon-nagyon nehéz, és erről mindenki beszámol, hogy ez milyen nagyon nehéz volt, de nem nagyon lehet más tenni. Tehát, hogy ezt egyértelmű. Egyébként volt olyan, amikor az apa van bent, mert
tehát
mondjuk
megosztják,
túl, hogy túl kicsi mondjuk a gyerek, tehát mondjuk szoptatni kell még az anyának, akkor ő nem maradhat benne a kórházban, akkor olyankor az apa van benne, de az ugyanúgy nehéz, tehát hogy ez...
Igen, tehát hogy van még egy testvér, egy kicsi baba, például, mondjuk, akit otthon az anyukának
hát igen,
muszáj
ellátnia, ellátni, és még nem maradhat a
kórházban. És a nagyobb gyermekkel az édesapa marad.
Más ügyben is van, amikor az apa, tehát ez csak mond, azt akartam mondani, nem csak az anyák, de ez mindenkinek nagyon nehéz, tehát amikor esetleg már a gyógyultakkal beszélnek, akkor elmondják, hogy ez nekik mert milyen nehéz volt. Egyébként sokszor családterápiában ilyenkor szükség, mert túl sok feszültség volt, nem tudtak együtt lenni, meglazulhat esetleg a kötelék, ami nagyon fontos lenne, hogy ez maradjon a gyerek érdekében.
De ezt lehet jól csinálni.
Hát...
Tehát amikor egy ennyire természetellenes helyzet áll elő egy család életében, hogy így
hát
el
azt
van
azt mondom, hogy van, akinek sikerül, hogy ez most, hogy ők jól csinálták. Tehát, hogy tulajdonképpen az embernek ugye az alkalmazkodó képessége a legnagyobb kincse. Ez emelt ki minket ugye az állatvilágból. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy erre tudjunk alapozni, hogy hát igen, pszichológusként meg végképp ezt gondolom, hogy a legnehezebbekhez is tud az ember alkalmazkodni.
Ugye a gyermeket a szülőnek úgy a legjobb kísérni, hogyha ő is jó lelki állapotban van. De hát gyakran azt tapasztaljuk, hogy inkább én lennék beteg, mint hogy azt lássam, hogy a gyermekem beteg, és hogy őt kelljen kísérni. És hogyha én így érzek, akkor nem tudok segíteni a gyereknek. Nem?
És hát akkor jön az, nehéz hogy... belátni egy szülőnek, hogy ő rossz állapotban van. Tehát ő nagyon sokszor ezt látja a külvilág, mert a nővérek, az orvosok, a pszichológus is, hogy ez a szülőnek már nagyon elfáradt, szüksége lenne segítségre. Az itt is a segítséghez mindig az kell, hogy ő is elfogadja azt. Tehát valaki tényleg annyira küldetésessé válik ebben a helyzetben, hogy már pedig ő mindent megtesz a gyerek egy gyógyulásáért, hogy ő teljesen háttérbe szorítja magát. Tehát az önfeláldozás annyira egyértelmű számára, hogy ő magával nem foglalkozik. Ez nagyon fontos. Minden krízisben levőnek ezt kell tudatosítania magában, hogy magával foglalkoznia kell. Most éppen volt nálam egy felnőtt, aki a beteg anyukáját ápolja, és akkor ő volt ugyanebben a helyzetben, és én mondtam neki, hogy de hát muszáj magára is figyelnie, pont ezért, hogy ezt még bírja. Tehát, hogy ő még ott kell, hogy legyen a gyógyulásban, ezért kell, hogy ő valahogy jól legyen. És akkor azzal jött vissza az első alkalom után, hogy egy napot szánt magára, és elment a barátaival találkozni, és egy kicsit feltöltődött. És akkor új út erővel tudja továbbvinni a beteg ápolást.
Amikor a szülő a beteg, és tudja már, hogy ez a betegség halálhoz fog vezetni, és gyermekei vannak, tehát kiskorú gyermekei, esetleg nagyon kicsi gyerekei, akkor hogy beszéljen erről?
Van egy nagyon jó film, a Shirley MacLaine benne az nagymama, és az anya beteg, mi a címe, mindjárt leszem. Címe, na mindegy, mert a szünet, lesz egy szünetünk, ugye? Akkor megkeresem. Szóval, hogy ott van egy jelenet, ami egy ilyen minta, mindig szoktam mondani a szülőknek, hogy a kórházban hogy búcsúzik el az 5 és 7 éves kisfiától az anya. Az egy nagyon jó példa, tehát ez a jelenet, ez nagyon jól van megszerkesztve, hogy hogy lehet elbúcsúzni a gyerekeimtől. Tehát szerintem ez nagyon fontos. Nagyon sokan azt választják ilyen szülők, hogy írnak egy levelet, vagy egy videót felvesznek, mint üzenet. Mert hogy nagyon nehéznek tartják itt szemtől szemben elmondani ezt. Másrészt a legtöbbször a betegek az utolsó pillanatig reménykednek. Tehát szülőként ő úgy gondolja, hogy ő nem mehet el, hát neki még itt dolga van, hát ő neki fel kéne nevelni a gyerekeit, ezért nem nagyon akarja elhinni az orvosoknak, vagy csak a saját jelzéseinek sem, hogy az élete most már lassan véget ér. Ezért nehezített is, hogy mikor tegyen meg ezt a búcsút. De ha kér segítséget, akkor megpróbálunk ebben segíteni, hogy ez meg tudjon történni.
Ugye, de ez egy egyszerű búcsú? Vagy kell többször beszélgetni, vagy az jó a gyereknek, hogyha többször beszélget arra, hogy most már nagyon beteg vagyok, ennek lehet, hogy halál a vége. Mm. Tehát ugye a folyamatot is érezze a gyerek, hogy ez nem úgy történt, hogy bejelentették, hogy két nap múlva vége, hanem azért ez biztos, hogy megelőzte egy olyan része a betegségnek, amikor már tudható volt, hogy romlik az állapot a
szülőnek. Ez egy kettős dolog, mert nem feltétlen csak a beteg beszélhet erről, hanem ugye a többi hozzátartozó, vagy akár például egy pszichológussal együtt lehet a felkészítést megtenni. Én nagyon sok ilyen felkészítést adottam a gyerekeknek. Tehát, hogyha ebből egyre inkább tudod, tisztában van a gyerek a felkészítés során, hogy mi a helyzet, akkor az, hogy valamit mond erről a szülő, az egy külön nagyon fontos dolog. Ez egy nagyon fontos pillanat, amikor ő tud erről nekem beszélni, hogy valami tanácsot az életre, vagy a szeretetéről beszélni. Ez nagyon fontos lehet.
Ilyenkor a családnak nyilván a hite az fontos lehet, hogy miben hisz a család, vagy milyen értékrendben nevelik a gyerekeket, ez egy támasz lehet. Egy katolikus hívő embernek esetleg az a tudat, hogy nincs mindennek vége azzal, hogy itt meghalunk, segíthet ilyenkor? Vagy segíthet a gyermekének?
Az a baj, hogy én nagyon azt látom, nagyon megtépázza a betegség és a halál a hitet. Tehát, hogy ugye nagyon sokan a betegség alatt is mondjuk imádkoznak gyógyulásért, és hogyha ez nem történik, mert akkor lesz egy ilyen csalódás az Istenben, hogy hát, hogy én kértem, és ő hogy nem adja ezt meg. Szóval nagyon mélynek kell lenni annak a hitnek, ami elfogadja az Isten akaratát az én akaratommal szemben. És sajnos ezért mondom, hogy megtépázza, mert ebből látok kevesebbet.
Főleg, hogyha a gyermek beteg, hogy hát teheti
bármelyik
ő. Hát a gyerek, az Isten, hogy
történhet akár velem, hát hiszen velem. A gyereknek szüksége lenne rám, hát hogy vehet-e? Szóval hogy hallhatok én meg?
Tehát ez mikor szóval, még a gyereknek szüksége
hát
van.
Hát így is van. Szóval, hogy ez mind a két oldalnál, ez egy nagy, tehát nagyon ritkán látom ezt, amikor valaki el tudja, hogy fogadni, úgyhogy én nem értem pontosan, hogy ez miért lenne jó bárkinek is, de hogy az Isten akaratának az elfogadása az igazi hit igazából. Csak ezért mondom, hogy sajnos akinek volt hite, azt nagyon megtépázza ez a helyzet, és a gyászban meg különösen látszik, hogy mennyire megtépázódott ez a hit.
És ilyenkor fontos lenne, hogy mondjuk egy lelkész, egy papot álljon,
abszolút.
És segíthet
hát,
ilyenkor.
Ha én pszichológusként foglalkozom nyilván velük, ezért én ezt mondom is, hogy hallatszik mondjuk a düh vagy a harag az Istennel szemben, akkor én ezt mindig mondom is, hogy a saját felekezetének megfelelően menjen el, és reparálják az ő hitét, mert a hitbe kapaszkodni nagyon fontos lesz utána is, közben is egyébként. Tehát, hogy az igenis reparálódjon, azt ne veszítse el, még egy veszteség, egy ilyen nagyon fontos veszteség ne történjen meg.
Say if you love me.
Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják. A stúdióban Révész Renáta Liliana, pszichológus, gyásztanácsadó a vendégünk. A gyerek, rák, gyász a témánk, és a sok minden, amiről eddig beszéltünk, talán kiegészíthető azzal, hogy ahhoz, hogy a gyermekkel vagy a gyerek szüleivel foglalkozzon egy pszichológus, ahhoz el kell ugye odáig jutni, hogy bekerüljön a rendszerbe, tehát hozzákerüljön a gyermek meg a család, de az egész útnak az elején, ugye sokáig, ahogy említettük, nem találkoznak, vagy nem merül fel, hogy esetleg szükség lehet rá. Hogyha valaki megtudja, hogy ő vagy a gyermeke rákos, akkor az lenne a jó, hogy akár mit is gondol erről, rögtön keresne a magának egy pszichológus. Tehát ez megkönnyíthetné azt, hogy ne legyenek olyan kétségbeesett pillanatok.
Az biztos. Szóval nagyon sokan ma már egy krízis elején fordulnak segítségért, és azt is tudják már, és ezt nagyon jó, hogy tudják, hogy van, amikor egy beszélgetés is így jól elindítja. Tehát, hogy helyre teszi, hogy megfelelő mederben zajlódjon akkor az ő segítése, és mondjuk időnként ránéznek arra, hogy akkor ő tudja ezt vinni. Tehát, hogy egy ilyen támasz is lehet egy folyamat, és nem biztos, hogy csak úgy, hogy mondjuk hetente jár valaki, mert az egy önismereti út a hetente. Uh-huh. Kríziseknél nem is ez szokott történni, hogy hetente jár valaki, hanem időnként, amikor szükség van, ahogy alakul a helyzet.
És a pszichológusok ebben specializálódnak? Tehát, hogy ilyenkor valaki olyat keressünk, aki rákos betegekkel
krízisekben, vagy egészségpszichológia. Igen, igen, igen. Mm. De úgy általában ezért már a pszichológusok írják is magukról, hogy kb. Milyen területeken fogadnak.
Na, ez az egyik végpont. A másik végpont, hogyha nem gyásszal foglalkozik a pszichológus, és szerencsére nem halt meg a rákos beteg, akkor a gyógyulás az is egy út. De vajon itt ez egy könnyű rész, vagy akkor már föllélegzünk, és átadjuk magunkat az örömnek, hogy sikerült, és gyógyulunk?
Hát ugye eleve a betegség, tehát hogy a rákbetegségnél ugye el kell érnünk, hogy ugye ne legyenek ráksejtek a testben. Ezt tekintjük tulajdonképpen gyógyulásnak, de még nem is teljesen ezt, hanem ugye van egy idő, amikor várjuk, hogy ne legyen kiújulás. Tehát nézzük, hogy akkor X idő múlva, amikor lesz egy kontrollvizsgálat, akkor sem, meg akkor sem. Szóval nem teljes fel, nem olyan, mintha egy sebb begyújult, és minden rendben van. Hanem oké, hogy most már nincs kezelés, és hogy most már van egy nagyon jó, van egy nagyon jó helyzet, de ott még mindig van egy lehetőség arra, hogy Úristen, még nem teljesen vagyunk ezen túl.
És tulajdonképpen soha.
Hát nem, ez nem teljesen igaz, mert azért már egy hosszú idő után azért reménykedhetünk, hogy tényleg ez sikerült. Hát ugye nagyon hosszú idei túlélők vannak már, tehát hogy volt egy ilyen nagyon érdekes rendezvény, a rákgyógyítók szervezték, és akkor a klinikának az első kisbetegeiből ott volt egy 45 éves férfi, aki volt, hogy ő nem tudom hány éves volt, 6 vagy 8, amikor kezelték a klinikán, 40 éve. Uh-huh. Szóval ő egy nagyon sikeres, tehát már akkor is voltak sikeres gyerekgyógyítások, és ez nagyon-nagyon jó, hogy oda eljönnek a gyógyultak is, és ezek milyen reményt adnak azoknak, akik most éppen a kezelés alatt vannak.
Tehát akkor, hogyha már eljut odáig a gyógyítás, hogy van egy jó eredmény,
igen,
akkor
akkor ugye vissza kell integrálódni az életbe, mert az igaz, hogy majd el kell jönni újra kontrollra, és ez az integráció sokszor nehéz. Ugye van, amikor a gyerekeket is nagyon megtépázta, lefogytak, esetleg ugye kihullott a hajuk, amiket tudunk, és akkor ezeknek mind azért idő, amíg ezek vissza tudnak rendeződni.
Nehéz bekerülni mondjuk újra az osztályba, hát aminek az életéből kiesett,
hát
olyan
ideje.
Furcsán néznek rá, vigyáznak rá, nem mernek kérdezni, nem mernek vele esetleg úgy játszani, mert féltik. Tehát, hogy nagyon
itt
sok
nagyon
minden...
fontos szerepe van ugye a pedagógusnak is, hogy ő is valahogy segítsen ebben, legalább egy alkalmat szálljanak erre, hogy akkor mit gondolunk erről a betegségről, hogy vagyunk ezzel, hogy tudjuk majd őt fogadni, mit csináljunk, mit nem. Egyébként a gyerekek sokszor ügyesek, de azért nem árt ezt itt tisztázni, hogy vannak, akik tudják, hogy valaki valakit érdemes mindig mondjuk játékba hívni, de azt is elfogadni, hogyha mondjuk neki most éppen nincs kedve. Tehát, hogy ne hagyjuk magára őt, fogadjuk kedvesen, próbáljuk meg bevonni a játékba, de hogy azt is lehet, ha esetleg nincs kedve. Ezt egyébként mondom, a gyerekek sokszor jól csinálják, minél kisebbek, annál jobban csinálják. Szóval.
És a szülő el tudja hinni, hogy megkönnyebbülhet.
Hát ez a
nem
nehéz.
Nem kell ilyen készületbe lenni, hogy úristen, nagyon leesni, hogy igen. Fú, most azért történik ez, mert lehet, hogy baj van, most rohanjunk vissza az orvoshoz.
Igen. Szóval, hogy volt egy szülőcsoport, akik túl voltak ezen az aktív kezelés, és mindenkinek volt már egy jó irány, egy jó lehetőség, tehát, hogy most már a gyógyulás felé indultak, és ők kérték, hogy ők szeretnének egy csoportot, és hogy én vezetném ezt, és akkor végigcsináltuk velük, mert érezték, hogy az ő feszültségük, az ő félelmük, aggodalmuk, hogy még nincsenek teljesen túl, ez visszaveti a gyerekeiket. Ezek a gyerekek különböző korosztályok voltak, volt, aki már tini volt, volt, aki kisebb, és hogy nagyon, nagyon sokat adott nekik ez a csoport, hogy beszélhettek erről, a nehézségeikről, hogy átadták magukat annak, hogy hogyan kéne tényleg tovább lépni. Én ugye ilyenkor mindig tanítunk szorongásoldó gyakorlatokat, hogyan lehet ezeket a gondolatainkat esetleg átalakítani. Tehát nagyon sok mindenben, és emlékszem, aki a legszkeptikusabb volt, hogy ez neki rajta semmi nem segít, és ő volt az, aki a leginkább bele volt ebbe süppedve, ebbe az állapotba, ő neki volt a leglátványosabb, hogy amikor elkezdte hinni, és elkezdte ezeket a gyakorlatokat tényleg csinálni, hogy mennyit változtatott rajta. Volt egy ilyen egyszerű kis gyakorlat, hogy akkor minden nap a napnak egy pozitívumát gyűjtse össze egy kis edénybe, és akkor a hétvégén nézze meg. És mondta, hogy ez neki annyit adott, hogy úristen, nem csak rossz az életem, hanem tényleg akár minden napban is van valami pozitív, és egy kicsit elkezdte ebből a nagyon negatív, fájdalmas, félelmetes világképéből átalakítani, hogy az élet tényleg lehet, hogy tartogat pozitív. Tehát egy nagyon-nagyon szép út volt, és aztán úgy zártuk, hogy ezt mindenkinek nagyon jót tett.
Egy ilyen esetben a sorstárs közösség az mennyire fontos? Mert ugye akár a gyerek beteg, akár a szülő, a testvér beteg, azért különbözőek ezek a betegutak. Tehát lehet mondjuk aggasztó félelmetes, ami a többiekkel történik. Esetleg túl hamar belecsöppen egy olyan valóságba, amire még nincs fölkészülve, azért mert olyanokat mondanak neki, olyan szörnyűségeket is, ami megtörténik a betegség alatt. Tehát nem veszélyes esetleg ez, hogy nem az orvostól kapom meg az én saját betegségemre vonatkozó, vagy a gyerek betegségére vonatkozó konkrét információkat, hanem mindent hallok, ami lehet, hogy velem soha semmiképpen nem fog megtörténni.
Ugye ez spontán is kialakul, hiszen nagyon sok időt töltenek a gyerekágynál a szülők. Tehát a szülők is ott vannak, és ez egy közösség is. Együtt esznek, együtt mennek ki az udvarra, vagy óhatatlanul beszélgetnek, és amíg a gyerek alszik, addig ugye nem is jó, ha ott ülnének. Tehát, hogy ők ilyen tényleg örök barátságok is alakulnak. Nagyon sokat tudnak egymásról, és a betegségről. Szóval olyan képzettek lesznek ezek a szülők, hogy tényleg minden vizsgálati eredménynek a szintjeit pontosan tudják. Hát egy kénytelnek, és annyit hallják, hogy most akkor el kéne érni az 1200-at, de még csak a 800-nál tartok, és akkor tehát ugye ez nekik a mindennapjai kb. Erről szólnak, ezekről a minimolokról, meg a mindenről. Tehát, hogy nagyon képzettek is lesznek. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy ez feltétlenül rossz. Tehát, hogy nem nagyon tudnak mi más tenni, mint hogy ezzel foglalkozni ott bent.
És jó, hogy beszélhetnek erről, hiszen aki nem érintett, annak ez már sok.
Hát, hogy beszélhetnek nyilván egymással. Igen. Hát, hogy ez egy nagyon központi témájuk, tehát erről nem, nyilván az, hogy erről nem is lehetne megtiltani, vagy nem is tudom, hogy ők erről ne beszéljenek, de minden másról is beszélnek szerencse. Én ezt azért tudom, mert ugye amikor hozzánk kerültek,
akkor már a haldokló gyermekükkel.
Igen, akkor nagyon sokat beszéltek a beteg útjaikról, hogy az hogy volt, mik történtek ott. Vagy akár a gyászcsoporton beszéltek sokat erről, nem is csak a beteg ágynál, hanem utána, hogy volt ez.
Ugye 7 évig Ön is gyermekhospiszban dolgozott.
Hát ott a tábít a gyerekhospiszházban, ami nem csak gyerek, amiben nem csak rákbeteg gyerekek kerülnek be, hanem minden olyan gyógyíthatatlan betegséggel levő gyerekek, akiknek az életük. Ugye a hospiszban van, van életvégi ellátás, ugye most leginkább erről beszélünk, de van ott ilyen nappali ellátás, amikor ezek a gyerekek még nem az életük végén tartanak, de a betegségük egyébként gyógyíthatatlan. És akkor ott vannak tulajdonképpen ilyen kicsit ilyen üdülés szinten, akkor a szülők kapnak mentesítést, ez egy mentesítő szolgálat, a folyamatos gondozás alól, mert ez nagyon nehéz, lélektanilag is, meg fizikailag is, vagy mondjuk elmennek a másik szülővel addig nyaralni, vagy kifestik a lakást, tehát egy olyan gyerek mellett, aki folyamatos ellátást igényel, ezt nehetetlenség megtenni, úgyhogy ebben is segít a gyerekhospisz nemzetközileg is, és így a tábít a gyerekhospiszház is. És akkor van pedig az életvégi ellátás, és ott szintén nem csak rákbeteg gyerekek, de hát azért sok rákbeteg gyerek volt.
Aki haldoklik, az a gyermek, amelyik haldoklik. Jó, ha bekerül, mindenképpen bekerül hospice-ba, vagy mi itt a családnak a választása, vagy miért jó, vagy hogy lehet ebben gondolkodni, hogy gondolkodjunk mindenképpen abban, hogy milyen jó lenne, hogyha hospice házba kerülhetne a gyerek, akár így ilyen nyaralásra, tehát egy kicsit neki is egy környezetváltozásra, vagy hogy ott fejezhetné be az életét, vagy az a jobb, hogyha otthon, a saját szobájában, a saját szüleivel, a saját környezetében.
Hát, ugye sajnos egyelőre Magyarországon egy működő gyerekhospiszház van, tehát olyan nagyon, ami persze országos, de hát ez nyilván ez egy záros kapacitású intézmény, tehát, hogy mindenki ezért sem kerülhet be. És persze nyilván az onkológiai osztályok is próbálnak lehetőséget teremteni, hogy ebben az időszakban akár a család is sokkal többet ott lehessen, meg hogy méltó körülményekkel búcsúzhasson. Ugye a háznak az a specialitás, hogy nem egy kórházi légkör, sokkal inkább egy családi ház. És ez a felnőtt hospice is már nem teljesen olyan, mint egy kórházi osztály. Sokkal lazább. Ott nincsenek ugye komolyabb beavatkozások az infúzión, vagy szóval ezért lehetséges az, hogy a falak nem olyanok, mint a kórház másik osztályain. Szóval sokkal barátságosabb a légkör. Ugye a szülők számára mindig biztonságot jelent az orvos jelenléte, mindig ettől tartanak, hogyha majd valamire szükség lesz, mert hát meg is szokták a beavatkozásokat, a viziteket. A hospice-ban nincs olyan, hogy reggel 6-kor vizit és vérvétel és ilyesmi, ami az osztályon, ez rendszeres. Szóval itt sokkal, sokkal, hát ugye a méltóság a központi szó, tehát, hogy amit nem kell már megtennünk, azt nem tesszük meg, azok a vizsgálatok már nincsenek, mert az sokszor csak fájdalmas vagy kellemetlen, és nincs rá szükség, ez egy nagy különbség, hogy itt minden már csak arról szól, hogy ha mire szüksége van a gyereknek, hogy azt megadhassuk. Sokszor vagy ide bejöhetnek az állataik, volt még egyszer talán egy őzike is, és a cicák és a kutyák, mert ez egy családi ház, és van kertje, és ott van egy terasz, ahol esetleg lehet vele találkozni hosszú-hosszú idő után. De aki bekerült a hospice-ban, az nem azt jelenti, hogy ő soha nem mehet már haza. Mert ha esetleg olyan az állapota, hogyha sikerült mondjuk a fájdalomcsillapítást megoldani, ami a palliatív ellátásnak egy nagyon-nagyon fontos része, akkor van, amikor még időnként visszamehet.
Mit jelent ez, hogy palliatív ellátás?
A palliatív ellátás az azt jelenti, amikor kiderül egy betegségről, hogy gyógyíthatatlan, akkor egy más szemléletben kell folytatni. Akkor már igazából a csillapításra van szükség, a minden kellemetlennek a csillapítás, és minden olyan beavatkozást már csak erről szól, nem a gyógyításról, mert azt már tudjuk, hogy nem lehetséges. De az orvostudomány nagyon sokat tehet azért, hogy az állapotunk jobb legyen akkor is, ha az nem vezet gyógyuláshoz.
Hogyha bekerül a család így a hospice-ba, akkor ott nyilván vannak olyan pszichológusok, akik velük foglalkoznak, igen, hogy el tudják fogadni, hogy ez már nem gyógyulás, hanem a vége felé közeledik ez az út. Ugye a beszélgetésünk elején is erről beszéltünk, hogy erre készülni kell. Tehát ez nem szabad elhagyni ezt, hogy eddig ugye küzdöttünk, megmagyaráztuk a gyereknek, hogy azért kell ezt csinálni, mert akkor meggyógyul, és akkor most egyszerűen csak így abba hagyjuk ezt az erőltetését, vagy ezt a magyarázását ennek, hogy ez milyen fontos, hanem kész, hanem...
Hát ugye ez együtt, az a jó, ha ez együtt tud zajlani egyébként, a gyerekek sokszor szinte előbb tudják és látják be, hogy valami bennük nem az élet felé tart. Tehát ők előbb kérdezik meg például az orvost, hogy doktor bácsi, meg fogok halni.
És megmondja az orvos neki?
A Tápita Gyerek Hospice-ház orvos igazgatója Benyő doktor ebben különösen nagyon jó, hogy ő ezt nagyon szépen el tudja mondani a gyerekeknek, hogy akkor, tehát hogy úgy tudja elmondani, hogy a gyerekek mégis kapnak erre választ. És ez nagyon-nagyon fontos.
Tehát nem annyit mond, hogy igen.
Hát igen. Mert ugye az igen is egy válasz, mert mindannyian egyszer meghalunk, de azért ez nem lenne egy igazán jó válasz, hanem arról egy kicsit, ha többet beszélünk, akkor az megnyugtatóbb, hogy valaki nem hazudott, hanem őszinte volt velem, és az orvosnak dolga is, hogy őszinte lehessen. Ettől egyébként mindig nagyon félnek a szülők, hogy mit mond egy pszichológus, mit mond egy orvos a gyereknek erről, és hogy ez nagyon fontos, hogy a szülő is fel legyen erre készítve. De az első kérdésnél rögtön nem feltétlenül kell részletesen elmondani, hogy akkor most mikor fogsz meghalni, hanem azt is fontos látni, hogy a gyerek hogy van ezzel. Sokszor azért kérdezi, mert már sejti, akkor ezt fel kell tárni, hogy van egy ilyen gondolata, akkor valahogy beszél arról, hogy de mi lesz, de hogy lesz, és meg lehet ebben nyugtatni, hogy mit leszünk, segíteni fogunk. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos tényező, és a szülőket is el kell ide juttatni, nem minden szülőt lehet oda eljuttatni, hogy ezt ő elfogadja. Van, aki az utolsó pillanatig valamilyen csodában hisz, sőt azt mondja, hogy mi ne vegyük el tőle a csodában való hitet, ami nekünk persze nem célunk, de hát a csodákkal az a baj, hogy ezt nem tudjuk megrendelni. Tehát lehetnek csodák, csak hát az vagy jön, vagy nem.
Hogyha a szülő nem tud eljutni odáig, hogy elbúcsúzzon a gyerekétől, hiszen ha nem Igen. fogadja el, hogy meg fog halni a gyerek, akkor nem tud elbúcsúzni tőle.
Igen.
Akkor ezzel a maga dolgát nehezíti csak meg, vagy a gyerekének is nagyon rossz az, hogy
hát ő nem... Hát magáért biztos. Hát ott van a gyereke mellett. De a gyereknek ez nehéz, mert ugye akkor ő se tud igazán őszintén beszélni arról, hogy mi van vele. De azért az utolsó idők azok nagyon sokszor inkább alvással telnek, sok ok miatt. Egyrészt nagyon belefárad a test maga is ebbe a küzdelembe. Másrészt a fájdalomcsillapítás miatt is sokkal aluszékonyabb lesz egy gyerek. Tehát, hogy ők utolsó pillanatig nem feltétlen olyan aktívak, hogy játszanak, bár a hospice-ban ez nagyon fontos, hogy amíg csak ő akar, addig játszhasson, aktív lehessen, bármit kipróbálhasson, tehát hogy élményeket adjunk, ez egy célja is a hospice-ellátásnak, hogy a méltóság ezt jelenti, az utolsó pillanatig az életet tudjuk élvezni.
És hogyha valaki lehet. Nem kerülhet be hospice-ba a gyermekével, akkor ezt próbálja?
Hát akkor még van az otthonápolás, ami szintén nagyon segít. A magyar...
Hazaengedik egyébként az ilyen súlyos, haldokló, rákos gyerekeket?
Hát attól függ, hogy mire van még neki szüksége. Tehát, hogy mi az, ami... Tehát, hogy ez fontos az állapotát ismerni. Az otthonápolás sok terhet le tud venni a szülők válláról is, és az egy orvosi segítség is, nővéri segítség is, tehát hogy van sokan ért, ahogy említette is, hogy azért otthon lenni, azt sokszor érzik, hogy ez mennyire fontos, ez mennyire biztonság. A gyerekek sokszor mondják is, hogy haza akarnak menni, mert haza menni az mindig a gyógyulást is jelenti. Szóval, hogy ezt mérlegelni kell így együtt, hogy melyik a jó megoldás.
Ugye, hogyha meghal a gyermek, akkor ott marad a szülő gyásza, de ott marad a testvérek gyásza, unoka testvéreké, vagy más olyan gyerekeké, akik nagyon közel voltak Igen. a gyerekhez. Valahogy azt gondolom, hogy a felnőttnek a gyászát könnyebb kezelni, vagy jobban beszélünk legalábbis arról, hogy a szülő gyászol, mint arról, hogy mondjuk a testvér, aki, akinek ott volt egy kis testvére, vagy egy nagyobb testvére, akivel a szülő is ugye úgy nevelte együtt, hogy hát majd valamikor ti lesztek így együtt egymásnak, hogy ő veszíti el a hát testvérét.
Pedig, szerintem a gyerekek gyásza azért nehezebb, mert látni a szülő gyászat, az nagyon nehéz a gyereknek. Szóval, hogy a szülő gyászán azért is fontos segíteni, hogy ott tudjon lenni a gyerekével.
A másikkal, aki
hát
él.
Igen.
Hogy
igen.
Éljen.
Meg hát az ő segítségére is tudjon lenni az ő gyászában. Egyébként a gyerekek nagyon sokszor ehhez a nehéz dologhoz is nagyon jól tudnak alkalmazkodni, hogy most már máshogy élünk nélküle. Tehát azon túl, hogy hiányolja, és fáj neki, vagy esetleg dühös, hogy miért így történt, ettől függetlenül az alkalmazkodásban sokkal jobbak a gyerekek, mint a felnőttek. A felnőttek rettentő nehezen alkalmazkodnak, és ez nehezíti a gyász folyamatot is. Szóval a gyerekek sokszor, hát azt mondhatnám, hogy kis segítséggel, de hogy szóval, hogy nem olyan hosszú például egy gyerekgyászterápia, mint egy felnőtt.
És milyen hosszan kell foglalkozni, vagy foglalkozunk
hát,
a gyászunkkal?
Hát, ha minden jól megy, akkor hónapok, nem évek, hónapok. A gyásznak is le kell zajlania hónapok, mondjuk akár egy év alatt. Azért a gyerekgyász, ugye az hosszabbnak is számít, az nehezebb.
Tehát mint hogyha a szülő a saját gyerekét
gyászolja, igen, akkor azt mondja még az irodalom is, hogy ez lehet akár két év is, de az nagyon fontos, hogy ez záruljon le. Nem örökké gyászolunk, hanem örökké emlékezünk, és ez két dolog. Tehát a gyász az maga, az a krízis, az a seb, amit okozott a veszteség, annak be kell gyógyulnia. Mert az egy nagyon szerteágazó tünetegyüttes és érzelmek, gondolatok, tehát azt normalizálni kell, azt be kell zárni, és magunkkal vinni egy csomó jó emléket. Nyilván a hiány is velünk marad, de az nem egyenlő a gyásszal.
És a gyász az feltámadhat újra? Tehát van, hogy lezárul, de nem tudom, valamikor valami esemény miatt, mert hát most lenne 18 éves, vagy körülbelül most menne férhez, vagy szóval, hogy vannak ilyen események, amikor újra és újra fölbukkanhat ez a gyász.
Egyrészt fölbukkanhat, de akkor ott valami nem volt igazán lezárva. Én nagyon sokszor, ugye magán a csoportokon is tulajdonképpen tanulják a gyászolók azt, hogy kell ezekre a fontos fordulókra készülni. Készülni kell, hogy ne váratlanul érjen minket, és akkor akár jól is tud ez sikerülni, ez az emlékezés rá.
Hát most ezzel be kell zárnunk ezt a beszélgetést, mert ugye ez látszik, vagy halljuk, hogy még nagyon sok felé ágazhatna tovább, beszélgethetnénk erről is például, hogy mit jelent ez a gyász, milyen részei vannak, és akár majd folytatjuk is a beszélgetést. De most mégis ezt a témát, amely a rákos gyermekek halálával, vagy a rákos szülőknek a halálát követően a gyermek gyászával foglalkozik, ezt most le kell zárnunk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióba Révész Renáta Liliana, pszichológus, gyásztanácsadó. Mai műsorunkban munkatársaim voltak Bójás János technikai munkatársunk és a zenei szerkesztő Bögös Henrietta. A nevükben is búcsúzom, Szabó Csillát hallották.